A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten üzenetét, ahogy szól hozzánk Pál apostolnak Filippi beliekhez írt leveléből a negyedik részt, negyedik verstől a 15. versig. Hallgassuk Isten igéjét. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti jóságotok legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket Isten elé. És az Isten békessége, mely minden értelmet fölülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami kedves, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit megtanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre már elég erősek vagytok arra, hogy gondoskodjatok rólam. Akartatok is gondoskodni, de nem volt rá alkalmatok. Nem mintha nélkülözés miatt beszélnék, mert én megtanultam, hogy a körülményeim között elégedett legyek. Tudok szerényen is élni, tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm abban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, Filippi beliek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltámoztam Macedóniából, egyetlen gyülekezet sem vállalt velem közösséget az ajándékozás és elfogadás viszonyában, hanem csak ti egyedül. Isten tegye áldottá az ő igének megértését, szívünk befogadását. Imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, azért, mert a te kedvességed, a te gondviselő szereteted több, mint amit mi el tudunk számolni, és mint amit mi képesek vagyunk számon tartani. Köszönjük neked az életünk kisebb-nagyobb meglepetéseit, csodáit, ajándékait. Köszönjük, hogy annyiszor rá csodálkozhatunk az életünk során. Annyiszor felfedezhetjük mellettünk állásodat. Urunk, te tudod, milyen élethelyzetből érkeztünk most ide. Ismered mindahányunk szívét, hátterét. Tudod, hányféle érzés és gondolat kavarok bennünk. Arra kérünk, csöndesíts el bennünket, és az általad teremtett csendben szólíts meg. Beszélgess velünk, Urunk. Vezess, formálj, alakíts kegyelmed szerint és szándékod szerint. Kérünk téged, Szentlélek Isten, tedd az élet beszédévé számunkra az üzenetet ma is. Jöjj, Urunk, légy itt közöttünk áldásoddal. Amen. Fennállva, hallgassuk meg Isten üzenetét Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből, a 6. részből, a 6. és 7. verset. Valóban nagy nyereség a megelégedés Isten félelemmel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Eddig az Isten igéje. Foglaljunk helyet. Most jöttem az orvostól, ez is fáj, meg az is fáj, semmi sincs rendben velem. Ráadásul ez, meg az, meg ilyen, meg olyan bajok vannak a családban. Ez a múlt heti beszélgetések és találkozások egyik idézete volt. A hogy vagy kérdésre nagyon gyakran ez a válaszunk, hogy elkezdjük sorolni, ez sincs rendben, ez is fáj, az is fáj, mindenféle bajaink vannak, mindenféle nehézségeink vannak, és mindenféle küzdelmeink vannak. Dőlnek belőlünk a panaszok. Néha olyanok ezek a találkozások, mint hogyha panaszdalokat énekelnénk, és mondogatnánk egymásnak, ha összetalálkozunk, és azt kérdezzük egymást, hogy hogy vagy. Erre aztán sokféle negatívum felszakad belőle. Csak zárójelbe jegyzenek, hogy néha én is ugyanezen kapom magamat, csak úgy nem vagyok kivétel itt a panasz dologban, azt gondolom én sem. Mint hogyha egy hiánycikk lenne az életünkben a megelégedettség. Mint hogyha egy olyan hiánycikk lenne a megelégedettség, az a fajta nyugalom és békesség, amivel végignézzük az életünket, és úgy tartjuk, és ez a számadás vége, minden oké, minden rendben van. Minden szépen és jól alakul, minden elfér az Isten szeretetében, mindent köszönünk neki, és köszönjük az életünket úgy, ahogy van. Mint hogyha hiányzik lenne a megelégedett ember. Milyen más lenne pedig, hogyha a panaszdalok helyett, a keserűségek helyett derült, és a keserűségek helyett békességet tudnánk sugározni. Hiszen a panaszdalok is fertőzőek. Átadjuk a szívünk keserűségeit, és másokat is erre a keserűségre csábítunk, akarva akaratlanul, és ezzel fertőzünk meg másokat is. Pedig lehetne örömmel, lehetne békességgel is, lehetne derűvel is fertőznünk egymást, és lehetne így is élni az életünket. Pál szavai a megelégedettségről szólnak. Azt, amit itt hallottunk a első Timóteusi levél 6. részéből, arról szól, hogy hogyan lehet megelégedett ember az, aki leírja ezeket a szavakat. Egyszerűen a megelégedettségről szól. Pedig nagyon nehéz körülmények között születik ez a levél. Pál, amikor megírja a Timóteushoz írt első levelet, fogságban van, valószínűleg élete utolsó fogsága, ami majd halállal végződik, mártír halállal. És amikor megírja a Filippi gyülekezetnek ugyancsak a megelégedettségről szóló szavait, akkor is fogságban van. Öregem, sokféle teherrel a háta mögött, lelki és testi nyomorúságokkal, hiszen botütések, megkövezések sebeit hordozza hosszú-hosszú ideje, és nem lehetett könnyű ezekkel együtt élni. És teszi ezt mind olyan körülmények között, hogy ezt olvassuk róla, hogy ismerős vagyok az éhezéssel is, a jó lakással is, szűkölködéssel és bűvölködésekkel, és megtanultam, hogy mindenben megelégedett legyek. Mégis megelégedettségről beszél. Börtönben, fogságban, kilátástalan helyzetben, akkor, amikor nem tudni, hogy van-e holnap, és hogyan van holnap, amikor összezavarodhat minden, Pál akkor is megelégedettségről beszél. Napi igénk, ez a Timóteushoz írt levélnek, ez a mostani szakasza, a 6. rész, amiből a másodszor hallott igét olvastuk. Mi volt Pál titka? Hogyan tudott ő megelégedett lenni? Amikor az ő szavai is lehettek volna panaszdalok, lehetett volna keserűség, lehetett volna dühöngés, lehetett volna vádaskodás, lehetett volna csillapíthatatlan harag és düh a szívében, és érthetőek lettek volna ezek a reagálások is. Hogy van, hogy Pál szívében mégis elégedettség születik, és erre biztatja azokat is, akiknek a levelet írja? Mi is a megelégedettség? Tulajdonképpen első renden azt jelenti, amikor valaki számba veszi az élete feltételeit, amikor a fizikai létének a szükségletei rendben vannak, amikor mindenből van elegendő, ételből, italból, ruhából, hajlékából, amikor van hol lakni, van mibe öltözni és van mit inni, amikor úgy testileg rendben van minden körülötte és mellette. A megelégedettség az élet szükségletének betöltése. És ehhez csak ráadás, amikor valaki lelkileg is tud megelégedett lenni, önvád és vádaskodások nélkül képes élni, amikor átélheti, hogy minden rendben van a lelkében is, és minden harmóniában van a lelkében is. A megelégedettség nagyon személyre szabott, és nagyon saját személyünktől függő érzés, és nagyon saját magunkból adódó állapot, és nagyon-nagyon különbözőképpen éljük át, és nagyon-nagyon különböző fokokban, különböző helyzetekben tudunk elégedettek és megelégedettek lenni. Mit is tanít az ige? Ételről, italról, az ember ellátottságáról és megelégedéséről. csak az ige keresztmetszetet, csak néhány szeletke az a dolog, vagy az a néhány ige, amiről most szó lesz közöttünk, nem az ige teljes síkja, vagy nem az egész teljes ige mondani valója. Ismerjük az igét, tudjuk, hogy a honfoglalás után, amikor Mózes már távozni készül, és búcsúzni a népétől, és népe ott toporog már a határon, akkor Mózes még egyszer utoljára elmondja, Isten üzeni a népének, hogy hogyan tudsz boldogan élni. Elmondja a népének, hogy mikor lesz áldás az életeteken, és mikor nem lesz. Az 5 Mózes 28-ban olvassuk ezeket az igéket, és több részen keresztül olvashatjuk. Ismerős lehet nekünk ez az igé, érdemes utána lapozni, hogyha így hirtelen nem ugrik be. Így kezdődik az 5 Mózes 28, ha engedelmesen hallgatsz az Úrra, a te Istenednek szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat, amiket parancsolok neked, akkor áldott leszel a városban, áldott leszel a mezőn, bővölködővé tesz téged az Úr méhed gyümölcsében, állataid ivadékében, földed termésében, áldott lesz a te kosarad, és áldott a te sütőteknőd. Mindenből lesz elég. Ételből, italból, gyermekből, mindenből lesz elég. Áldás kíséri, ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, ha megtartod és teljesíted ezeket, bővölködővé tesz téged az Úr. Megelégedettél, mindent megad, ha hallgatsz az ő szavára. És ebből a felsorolásból kiderül, hogy a megelégítettség, a megelégedettség Isten gondoskodó szeretetének a jele. Annak felfedezése, hogy az élő Isten gondot visel az övéiről. Isten ajándéka a hozzá hűségeseknek. Aztán az 5 Mózes 28 nem csak áldásokkal, de átkokkal is folytatódik. De ha nem tartod meg mindezeket, ha nem hallgatsz az Úrnak a szavára, és nem követed az ő akaratát, átkozott leszel. És ugyanez a felsorolás. Földedem, városban és faluban átkozott leszel a gyermekeid között, átkozottak lesznek az állataid, átok súlyt, ha nem hallgatsz az élő Isten szavára. Isten ítélete éppen a szűkölködés az Ószövetség tanítása szerint. Üres dagasztóteknők, vagy ahogy Ezékiel fogalmazza, fogak fehérje, a tiszta fogak, ami nem a különböző pucoló eszközöktől és technikáktól és krémektől tiszta, hanem az éhség miatt tiszta fogak. Ítélet az élő Istentől a szűkölködés. Hogyan viszonyuljunk mi ma ezekhez a kijelentésekhez? És a szűkölködésnek szükséget látók helyzetét hogyan lássuk és hogyan értékeljük? Jól tudjuk, hogy az Ószövetség így néz rá, hogy a szűkölködés, lásd Jobb könyve, se élelme, se háza, se gyerekei, se egészsége, a barátai szerint ez Isten ítélete. Isten megítélte Jobot, ez a barátok véleménye. És aztán Jobb védekezik, hogy de nincs miért ítéletet mondjon, Isten próbára tette őt a maga szűkölködésében. Ugyanakkor, ha a szűkölködést nem csak így láttatja velünk az Ószövetség, én nagyon szeretem a törvénykönyvét is az Ószövetségnek, mert annyira szép gyakorlati építése van annak, hogy az Úr hogyan bízza egymásra az embereket. Annyira szép, amit ma így mondanánk, a szociális háló fölépítése, hogy hogyan kell gondoskodnia bárki ember szükségletéről, egy adott közösségnek, először a családnak, és aztán a nagyobb léptékben a lakóközösségnek, a falu közösségének, és aztán egy-egy törzs hovatartozásában. Hogyan kell gondot viselni az eladósodottakról, a szegényekről, a magatehetetlenekről, az árvákról, és az Ószövetség számtalanszor éppen ezeket kéri számon a népen, hogy ti tudjátok a törvény, és mégsem azt teszitek, hogyan viseltek gondot egymásra. Azt gondolom, hogy az egymásra bízottság és az egymásért való felelősségi fokok tanítanak bennünket arra a szemléletre is, hogy mi a dolgunk, és mi a mi feladatunk, mi a mi részünk egymás szűkölködését nézve. Közösségek felelősségéről sokszor esett már szó közöttünk is. Aztán beszél a megelégítettségről, az ige úgy is, hogy amikor a nép ismét megtér Urához, ismét a szívét az Úrhoz emeli, ismét hallgat az Úrra, ismét kidobja a bálványait, és száműzi ezeket az életében, és megújul a hitében, megújul az emberségében, megújul a magatartásában, és akkor a koronája a megelégítettség lesz. Kincs és újra kincs a megelégítettség az élő Istentől. Ézsaiás könyve sokat beszél erről, most csak egyetlen egy igét. A megváltottak és megszabadultak nem éheznek és nem szomjúhoznak többé. Ez babiloni fogságra vonatkozik. Ha hazatér a nép, akkor nincs több szomjúság és éhség, ha megtér a nép, ha Istennek örvendezik újra. A megbocsátás, a szövetség megújításának jele a megelégedettség és a megelégítettség. Az, hogy az Úr újra gondviselője tud lenni a népének. Aztán a kenyérrel és a vízzel való megelégítettség az ellenségnek is kiárt. Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret, és ha szomjazik, adj neki inni. Érdemes végig gondolni régi és új börtönviszonyokat, Dunadeltától szerb háborúig, sok mindent. Hogyan is bánik ez a hatalmas világ, vagy a hatalommal bírók, a maga fogjaival, akit ellenségnek lát. Jézus ugyanezt tanácsolja, mint az Ószövetség. Szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok azokért, akik gyűlölnek. Jézus a maga életével illusztrálta, hogy mit jelent szeretni, felelősséget viselni egymásról, még az ellenségről is. A vele szemben lévőket is, gondoljunk a kereszt imádságára, ahogy Jézus az őt verők és őt gyalázókért imádkozik. Milyen volt Jézus viszonya ételhez és italhoz és megelégedettséghez? Hogy történt ez az ő életében? Ha valaki hát Jézus ismerős volt valóban, jól lakással és éhezéssel, hiszen a munkája kezdete egy 40 napos bőjtel kezdődött. És jól tudjuk, hogy a 40 napos bőjt határeset, az éhhalál határa. Az a pont, amikor bele lehet halni a bőtölésbe és a nemevésbe. Keresztelő Jánossal ellentétben Jézusról azt mondják, hogy Keresztelő János nem evett, nem ivott, és szigorú volt, és így hirdette az Isten igéjét, mint akinek szórólapát van a kezébe. De eljött az emberfia, aki eszik és iszik, és azt mondják róla, hogy nagyétű és részeges, mondja Jézus. Ti meg ezt mondjátok rólam. Ez az ember, ez Jézus Krisztus, aki ismerős volt az éhezéssel, egyszer s mint élni is tudott, jókedvűen és örömmel. Nem csak a kánai mennyegzőn evett ivott valószínűleg, hanem ezt is tudjuk, hogy főúri helyek vendége volt nem egyszer Jézus. Olyan farizeusok és írástudók vendége, akik bővölködtek és bővölködhettek a vendégüllátásban is. És ez a Jézus megtanította nekünk az úri imádságot is, a mindennapi kenyerünkről. Neki fontos, a mi gazdánknak nagyon fontos az ember testi és lelki megelégítése. Áldott ez a Krisztus, akinek nem csak a szép lelkünkre, magasztos gondolatainkra van szüksége, és nem csak az emelkedett lelkünkre vágyik, odafigyel, és számon tartja, hogy ő testestül teremtett meg, és testestül lelkestül gondviselünk. Annyira kedves dolog ez, hogy az 5000 ember megvendégelésekor Jézusnak jut eszébe, éhezik a társaság, ki fognak dőlni az úton. Adjatok nekik ti enni, mondja Jézus a tanítványainak. Fontos, hogy ne csak a lelkük épüljön, de testestül, lelkestül tudjanak figyelni. Hogy én nagyon szeretem Jairus kislányának a feltámasztását, és az történet utolsó mondatát, akkor Jézus föltámasztja ezt a kislányt, a világ legnagyobb dolgát teszi, életet ad a halott kislánynak, és akkor ezt mondja a szülőknek, most pedig adjatok neki enni. Ez a lány kamasz leányka, és valószínűleg étvágya is volt, mint minden kamasz gyermeknek. Jézusnak erre is van szeme, van tapintata, van szeretete. Neki fontos a megelégítettség. Az együtt ivás és evés, az asztalközösség, a közösség vállalása Jézustól és Jézus kijelentéseiben. Ugyanakkor van ennek egy végidőkre vonatkozó vonulata is, és egy végidőkre vonatkozó üzenete és mondani valója is. Jézus arról beszél a jelenések könyvében, hogyha valaki a zörgetőnek megnyitja az ajtót, bemegy, vele vacsorál, és ő vele. A vele vacsorálás, az asztal közösségre, a legteljesebb közösségre lépés, mint végidős váradalom, ott van az ige üzenetében. Vagy az örök élet fájáról szedhetnek majd az üdvözültek, jelenések vége, 20. rész, vagy 21. Jézus ismerős az éhezéssel és a szomjúsággal is, akinek fontos, nagyon fontos az ember jól tartottsága, a megelégítettsége. Pál, amikor ezt mondja, hogy ismerős az éhezéssel és a szomjúsággal is, tud megelégedett lenni, tud bővölködni és szűkölködni. Krisztusi utat jár be. Ebben is Krisztusi utat. Lenyűgöző, hogy pár az élete legapróbb, leghétköznapi, legföldhöz ragadtabb részében is Krisztusi. És Krisztusra figyelő tud lenni. Hogy is van ez a mi életünkben? Gyakorta úgy néz ki, hogy elválik a mi hétköznapi küszködésünk a hitünktől, a szent és fenséges Krisztussal való találkozásaink, és az élet mindennapi küzdelmei, teendői, mintha időnként szétszakadnának, mintha időnként egymásnak ellentmondó helyzeteket és állapotokat élnénk meg. Hogy történik ez velünk? Hogy történik a magánéletünkben, a hétköznapokban? Pál tud a hétköznapokban is Krisztusra figyelő lenni, és Krisztushoz tartozóan élni és gondolkodni. És mit is mondott a maga megelégítettségéről? Tudok szerényen is élni, tudok bővölködni, egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm abban, aki megerősít engem. Mit jelent a megelégítettség? Nyugalomba jutást. Egy teljes nyugalom, testestül, lelkestül való átélése. Az önmagunkkal való összhang, harmónia megtalálása. Egyfajta célba érkezés, a megelégedettség. Mi gyakran félünk attól is, hogy megelégedettek legyünk. Leginkább azon, hogy azért, mert attól félünk, hogyha önmagunkkal netán elégedettek vagyunk, akkor hogyan lesz tovább, hogyan tudunk javítani önmagunkon, és hogyan tudunk küzdeni tovább azért, hogy minél inkább fejlődőképes lehessen az életünk. Mi ha félünk a megelégedettségtől azért is, mert a fejlődés motivumát, a küzdés motivumát veszítjük el vele. Mit mondott Pál a megelégedettségről? Halljuk újra. Tudok szerényen is élni, tudok bővölködni, egészen be vagyok avatva. Egészen be vagyok avatva. Pál titokról beszél, hogy a megelégedettség misztérium, hogy beavatottság, hogy Isten ismeretének a következménye, hogy a megelégedettség egy különleges titok és egy különleges ajándék. Az Isten ismeret titka, az Isten titokzatos szeretetének átélése és megélése, misztérium. Miben áll ez a titok? Pál képes elengedni a vágyott célt is. Van célja, szeret küzdeni, de el tudja engedni a vágyott célt is. Ebben a szabadságban van, hogy mindent el tud engedni. Hogy úgy kezdődött ez a Filippi leveles rész, amit azt hiszem, hogy nagyon jól ismerünk. Hálaadással tárjátok a kívánságaitokat mindenkor az élő Isten elé. Hogy kiengedem a magam vágyait, céljait, álmait, a magam törekvéseit, a magam megelégítettségére vágyást odaadom. Oda engedem az Úrnak. Kezébe teszem mindenestül. Azt az állapotot, azt a helyzetet, azt a küzdelmet is, vágyakozást is, ami betölti a napjaimat. Pál ettől tud megelégedett lenni. Ez az ő hite titka, misztériuma, az Isten ismeret misztériuma. És Jézus ugyanezt mondta. Pál nem tesz mást, csak követi Krisztust. Ugye emlékszünk a hegyi beszéd jól ismert szavára. Ne aggodalmaskodjatok afelől, hogy mit tegyetek, mit igyatok, mi beruházkodjatok. Hanem keressétek először az Istennek országát, és ezek ráadásként megadatnak néktek. Mit szeretne üzenni nekünk ez az ige? A megelégedettség titka. Bizalom az élő Istenben. Rábízottság. Az életünk totális beleengedése, testestül, lelkestül az Úr kezébe. Nem mi tartjuk meg önmagunkat, sem életben, sem halálban. Ő a mi gondviselőnk. Ő, aki őrt áll mellettünk. Szabad megtanulnunk a megelégedettségnek ezt a titkát. Elengedve minden pánikolást, félelmet, kétségbeesést, rábízni magunkat egészen az Úrra. És lehet egészen átélni azt, mindennapos kincsként, hogy tudok megelégedett lenni. Szűkölködésben is, és gazdagságban is. Legvégül lehet-e olyan, hogy Jézus elégedett az emberrel? Van-e olyan, hogy ő megelégedett az emberrel, és ez már több, mint a testi jól tartottság? Nemrégiben, itt az igehirdetések során, amikor napi igénk volt Zofóniás könyve, akkor erről gondolkodtunk együtt, és erről beszéltünk együtt. Isten örül az ő népének, a megtérő népének. Boldogan örül az Úr az övéinek, az övéi megtérésének. Igen, tud elégedett lenni. A Szent Isten, a hatalmas Isten velünk, az emberrel. Van ilyen, és lehet ilyen. És Jézus ugyanezt mondja, gondoljunk a talentumos példázat végére, akkor számot adnak talentumaikkal a szolgák, és elmondják, hogy kinek mit termett a pénze, a talentuma. Jól vagyok, jó és hű szolgám. A kevesen voltál hű. Sokra bízlak ezután. Az Úr elégedettsége, megelégedettsége a szolgáival. A hatalmas Isten megelégedettsége a pici, törékeny életű emberrel. A mi Urunk kész arra, hogy megelégítsen mindennel, ami szükséges nekünk. Kész a mi szívünk, testi-lelki bajainkat, szükségeinket mindenestül. Ő rábízni, az ő kezébe tenni. Adjon az Úr hozzá bizalmat és bátorságot, hogy a megelégedettség békességét tudjuk végre egymásnak továbbadni. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te látod, hogy milyen nehezünkre esik elengedni az életünk feltételeit. Hányszor milyen nehezen mondunk igent rád és neked. Bocsáss meg, Urunk, hogy annyiszor úgy gondoljuk, mi jobban tudjuk intézni a saját dolgainkat és a saját életünket. Jobban tudunk álmodni és tervezni, és jobban tudjuk, mire van szükségünk, mint te. Bocsáss meg a nagyképűségünket. Bocsáss meg az önhittségünket. És köszönjük, Urunk, hogy te így is és ezzel együtt is elfogadsz bennünket. Köszönjük, hogy arra tanítasz bennünket, hogy merjük egészen kezedre bízni önmagunkat. Szabadíts meg mindattól, ami gátol ebben a bizalomnak a megélésében. Arra kérünk téged, Urunk, hadd legyen boldog tapasztalásunká, hogy van békesség, van öröm benned és nálad, minden időben és minden körülmények között. Köszönjük, hogy rád csodálkozhatunk, hogy újra meg újra felfedezhetünk téged. Köszönjük a személyes életünk tapasztalatait. És Urunk, eléd hozzuk a nemzetünket, sokféle baját, sokféle szükségét, elégedetlenségre való okait. Urunk, te, aki arra biztatsz bennünket, hogy rád bízzuk önmagunkat, a népünk, nemzetünk sorsát is a te kezedben szeretnénk látni és tudni. Ha te állsz mellettünk őrt, akkor van szabadulás. Te adj nekünk bölcsességet és világosságot, hogy ez a nép, ez a nemzet a tiéd legyen újra és egészen.